Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az esztergomi temesvári Pelbárt Ferences gimnázium és kollégium az egyik legpatinásabb intézménye ma a magyar egyháznak, ha csak azt nézzük, hogy közel 500 katolikus pap nevelkedett itt és erősödött meg hivatásában az elmúlt fél évszázadban, akkor már érzékeljük, hogy milyen fontos ez az intézmény. Új igazgatója van az idei tanévtől ennek az iskolának, Bécser Róbert ferences szerzetes, aki korábban éveken át a szintén ferences második kerületben Budán lévő Szent Angéla iskolát vezette. Ővele beszélgetünk a katolikus oktatásról, erről az iskoláról. Kedves Róbert atya, ferences iskola és egy másik ferences iskola. Mi a különbség a kettő között? Egy igazgatónak milyen új kihívást jelent egy csak fiú iskola, egy vidéki iskola, hogyha az egyház ősi központjában van is ez az iskola?
Hát a különbség az ég és föld, lehet így mondani. Az egy budapesti iskola volt, a második kerület igen kellemes helyén, jó környezetben feküdt. Ez egy vidéki iskola, egy kicsit az utóbbi években talán mostoha várossá vált Esztergomban. Az egy 12 osztályos iskola volt, tehát azt jelenti, hogy 6 éves kortól jöttek a gyerekek, kicsik, aranyosak.
És koedukált.
És koedukált, egészen az érettségig. Itt kizárólag gimnazisták vannak, 6 és 4 osztályos gimnáziumról van szó, és kizárólag fiúk vannak. És ami talán a legnagyobb különbség, az az, hogy az egy bejárós iskola volt, tehát mindenki hazament a 7. vagy a 8. óra után. Itt pedig bentlakásos iskoláról beszélünk, kollégium van. A gyerekek több mint 90%-a kollégista, és a fiúk még szombaton is itt maradnak, sőt vasárnap is, havonta egyszer kapnak egy hosszú hétvégét, amikor hazamehetnek. Tehát egész más a kihívás, egész más a feladat, és tegyük hozzá, hogy egészen más a stílus.
Ugyanazt kell másképp. Mi az, ami ezek után egy igazgatónak megtanulandó? Ide járt, itt volt gimnazista, sok ferences, itt nőtt bele a ferences életbe. Róbert atya, esztergomi?
Nem vagyok esztergomi, budapesti születésű vagyok. Egy hasonló iskolában érettségiztem, a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban annak idején. Azért nem vagyok egészen új, vagy egészen idegen, nem csak azért, mert egy hasonló iskolát láttam gimnazistaként, hanem azért is, mert 8 évig papszentelés után ide kerültem, és 2 osztályom is volt. Tehát 8 évig részem volt az esztergomi iskolának az életéből, tehát jól ismerem az itteni életet, kihívásokat. Bár tegyük hozzá, hogy ez 13 évvel ezelőtt volt, amikor Budapestre kerültem, és azóta bizony a világ nagyot változott, és ami talán még fontosabb, a gyerekek is eléggé mások lettek.
Megakadtam azon egy pillanatra, és ki is térnék rá, Barsi Balázs atya is bencés diák volt, jól lehet azt hiszem győri. Pannonhalmi bencés diákként miért nem bencés lett, miért lett ferences?
Vonzott a bencés hivatás, megmondom őszintén, már érettség előtt is úgy éreztem, hogy a szerzetes tanári hivatás az valami nekem szánt dolog, nekem tervezte a Jóisten, de akkor azért nem voltam elég biztos a hivatásomban. Szüleim is arra intettek, hogy ne siessem el a dolgot, úgyhogy így a közgazdaságtudományi egyetemre iratkoztam be, és utána még dolgoztam is 2 évet.
El is végezte a közgazdaságit?
Hogyne is mondom, 2 évet még dolgoztam is utána, és akkor sőt katona is voltam még 2-szer rövidebb, hosszabb időre, és azért ezek az élmények, ezek az évek egy kicsit eltávolítottak, és egy kicsit jobban ráláttam talán az egyházra, a világra, és hát így egy picit finomodott a hivatás, picit sikerült talán jobban megtalálni azt, amit nekem szánt a Jóisten.
Tehát Szent Ferenc legyőzte Szent Benedeket?
Hát ezt így azért nem fogalmaznám. Inkább azt mondanám, hogy megismertem egy más közösséget, egy más rendet, egy más lelkiséget, ami talán az én személyiségemhez, az én hivatásomhoz jobban passzolt. Igazából a ferenteseket és azt a kicsit harciasabb vagy bátor egyházat, amit megismertem, és ami ebbe az irányba hát terelt, azt Erdélynek köszönhetem. Egyetemista koromban, egyetemi közösséggel, imacsoporttal rendszeresen jártunk Erdélybe, próbáltunk könyveket csempészni, amire...
Ez a 80-as évek?
Így van. 80-as éveknek a közepe, és ez a könyvcsempész korszak, vagy ez a kisközösségi időszak, ez egy egészen más egyházzal és más dolgokkal ismertetett meg, mint a másképp láttam a világot, mint mondjuk gimnazista koromban, és ennek kapcsán Erdélybe járva ismertem meg igazából az ottani ferences testvéreket, akik igen kemény életet éltek, nagyon nagy veszélyben, szószoros értelmében veszélyben.
És hát illegalitásban, tehát nem működött legálisan akkor a ferencesség Erdélyben.
Így van, és hát ott bizony azért elég közelről ismertük meg a vértanú egyházat, csak érdekességként, vagy hát kicsit, hogy érzékeltessem, hogy mennyire más világ volt, ott számoltak be egymás után arról, hogy még a 80-as években is bizony papokat hogyan üldöztek, vertek meg, csuktak börtönbe. A ferences rendnek nem egy vezetője, mártírhalált is halt, és ez nagyon megérintett.
Itt tévedtek annak idején nagyot a kommunisták, mert nem ismerték azt az ősi igazságot, hogy a vértanúk vére az egyház magvetése, vagy az egyház jövőbeli hivatásainak a forrása, tehát a nehezebb út választása hivatásébresztő ebben az esetben.
Igen, nyilván, hogy egy egyetemista vagy egyetemista közösség számára hihetetlenül vonzó az, hogy lát egy ilyen...
Van kockázat.
Meg lát egy olyan ugye Szentírás szavaival élve, igen, nem, fekete-fehér igazságot. Az ember abban a korban egyetemistaként nagyon szereti a radikalizmus, nagyon szereti azt, hogyha valami egyértelmű és világos. Persze azért, hogy az ember a korral előre halad, akkor megtanulja értékelni a békét, a munkálkodásnak, a szabad munkálkodásnak a lehetőségét, és azért azt is belátjuk, hogy bizony az üldözés halatlan károkat is tud okozni egy közösségnek. Szét lehet verni egy-egy magyar várost, szét lehet verni egy-egy iskolát, egy-egy kolostort, tehát azért így visszatekintve nyilván azt is látjuk, hogy a kommunizmus, főleg ugye Erdélyben az egyháznak és a magyarságnak azért hallatlan károkat is okozott. Tehát a hőskor volt ez a korszak, de azt hiszem, hogy hagyott ez a hőskor bőven elég teendőt, bőven elég építendő valót az utókornak, ami számunkra. És azt hiszem, hogy most hát nyilvánvalóan ennek az építkezésnek, ennek a csöndes hétköznapi küzdelemnek van itt az ideje.
Térjünk vissza az esztergomi iskolára, egy nagymúltú iskolának a szellemi és egyéb öröksége, hagyományvilága segíti-e a munkát, vagy pedig könnyebb egy új alapítású iskolában haladni előre?
Én azt hiszem, hogy kettős mércével kell közelítenünk. Egyrészt egy új iskola hatalmas lehetőségeket rejt. Hogyha valóban tiszta lappal indul egy új iskola, és nem csak keresztet teszik ki az osztályterembe, és lecserélik a névtáblát, hanem valóban új iskoláról van szó, és főleg Budapesten akkor hatalmas lehetőség, hiszen rengeteg lelkes, elkötelezett fiatal keresztény tanárt lehet találni, akik hihetetlen munkabírással és lelkesedéssel állnak be az Úr szőlőjébe, és ezt nagyon jó volt a Szent Angélában megtapasztalni, hogy mindenben partnerek voltak, szinte mindent ki lehetett próbálni, rendkívül nyitott volt a tanári kar, és a gyerekek is érezték ezt a lendületet, ezt a nyitottságot. Kezdve attól, hogy nem volt fix, hogy hogyan tartunk lelki gyakorlatokat, hogy hogyan megyünk osztálykirándulni, hogy ha másként tanítunk, akkor milyen előadókat hívjunk, és milyen programokat szervezzünk, egész odáig, hogy a visszakapott egyházi ingatlanokat hogyan hasznosítsuk. Az Angélában sikerült zeneiskolát csinálni az egyik épületből. Most nemrégiben egy új játszótér épült például a kicsinyek számára. Tehát hatalmas lehetőségeket és nyitott kapukat találtam ott.
Tehát a kreativitásnak, a hagyományteremtésnek szinte parttalan, korlátlan lehetősége volt. Nyilván voltak korlátok, többek között anyagiak, de minden esetre elengedhette az ember a fantáziáját.
Hát a fantáziát mindenképpen, azzal nem volt probléma, de valóban azért nyilván az anyagiak, a realitások azért korlátozottak voltak, de volt egy ilyen lelkesedés, és az elmúlt 11 év, amit ott töltöttem, valóban erről szólt, hogy tényleg össze lehetett rakni egy új iskolát, egy szinte teljesen új közösséget, és sok mindenben lehetett kísérletezni. Nyilvánvalóan itt egy másik iskoláról van szó, több mint 80 éves iskoláról, rengeteg hagyománnyal, aktív öreg diákokkal, akik alig várják, hogy segíthessenek, vagy azért egy kicsikét a kritikát is gyakorolják, tehát kicsit óvatosabban kell eljárni, illetve az ember itt másfajta segítséget kap. Nyilván a keretek komoly stabilitást jelentenek, egyfajta segítséget is jelentenek, nem kell mindent kitalálni, nem kell mindent újra alkotni. Ugyanakkor az ember néha belefut abba, hogy azt mondják az újítására, hogy nem így szoktuk, és akkor egy kicsit nehéz esetleg újítani, de azt hiszem, hogy azért a kompromisszumot meg lehet találni. Megtalálod is benne van, hogy még csak alig egy hónapja vagyok itt, tehát egyelőre inkább az ismerkedésnek az időszakát élem, igyekszem odafigyelni, hogy nehogy Angélát mondjak Franka helyett például, meg azért másképp cseng a laudétura kamaszfiúk szájáról, mint a 6-7 éves kislányoknak a dicsértessék a Jézus Krisztus, hogy tetszik lenni, atya kérem. Szóval van egy elég jelentős különbség.
Igen. Milyen iskolát szeretne 5-10 év múlva ebből kialakítani, tehát mely irányba próbálja az iskolát elvinni, mert akár milyen patinás egy iskola, mint minden intézménynek időről időre meg kell újulnia, akár az Anyaszentegyháznak is.
Hát igen, Ecclesia Semper Reformanda, ugye mondja Szent Ágoston, aztán Luther is átveszi tőle ezt a mondást. Az iskolában talán ez fokozottabban is érvényes, mert az egyházban alapvetően az emberek nagy része a stabilitást keresi. A hívő ember természeténél fogva konzervatív. Ez a gyerekekre azért kevésbé mondható el. Ők nem szeretik, vagy nem igazán értik azt, hogyha azzal érvelünk, hogy 20 éve vagy 30 éve ez nem így volt, vagy nem így volt szokás, ez nem érv náluk. Ráadásul a gyorsan változó világban ők azok, akik a változást a leghamarabb fölkapják, akik a változásra leginkább nyitottak és erre reagálnak. Nyilvánvalóan az iskola színvonalának, a tanulmányi eredményeknek a biztosítása vagy javítása az egy folyamatos kihívás. Ami itt nagyon speciális, az a kollégium és a kollégiumi élet. Tehát hallaton, hogy lehetőségünk van, hiszen a gyerekek itt vannak jószerével egész héten. Ez egy nagyon nagy kihívás, amit lehet nagyon jól csinálni, lehet vele jól élni, ugyanakkor nagyon el is lehet rontani. Mert hogyha összegyűjtök egy csomó fiatal kamaszfiúkat, és jó programokat szervezünk, sokkal könnyebb közösséget építeni, mint egy olyan iskolában, ahol csak délig vagy délután fél kettőig vannak együtt. Nincs lehetőség annyira az ülésre, én irányítom a szabadidőt, a programokat. Ha viszont ezt elmulasztjuk, ha belefáradunk, vagy nem csinálunk semmit, nem kínálunk különleges programokat, akkor az unatkozás és ez az összeterelt közösség, ez meleg ágya lehet mindenfajta általuk kitalált programnak, ami azért sokszor, hát tegyük hozzá, nem túl építő. Tehát nagy lehetőség, amivel élni kell. Thank you.
Vannak egyházi iskolák, és vannak szerzetesi iskolák. Nem minden szerzetesen által működtetett iskolát lehet szerzetesi iskolának nevezni, mert van, ahol még az igazgató se, legfeljebb egy hittanár tartozik az adott fönntartó szerzetes rendhez. Az Angélában 2-3 ferences volt a tavalyi tanévben legalábbis, lehet, hogy most 4 is vannak. Itt azért és ebben egyedülálló, azt hiszem, Magyarországon ez az iskola, talán Pannonhalma lehet hasonló, meg Győr, meg a piarista iskolák, azért a tanárok többsége ferences.
Hát a válasz az, hogy is. Ugyanis a tanároknak a túlnyomó többsége a gimnáziumban az civil. A 10 osztályfőnök közül 2 ferences és 8 civil. Ahol a ferentesek jelenléte meghatározó, az viszont a kollégium élet, és ebben valóban egyedülállóak vagyunk, ugyanis mind a 10 osztálynak ferences prefektusa van. Ez azt jelenti, hogy az iskolában a tanárok többsége az civil, az osztályfőnök többsége civil, de ebéd utántól a kollégiumba minden osztályt ferences vesz át. Tehát a nevelői munkát, a délutáni szabadidős programokat, vagy a tanulás alatt, a stúdium alatti felügyeletet, este a takarodót, reggel az ébresztőt, tehát ami az otthonnak a pótléka, azt a ferences testvérek vezetik, végzik. És ez a kettősség, ez azt hiszem, hogy jól kiegészíti egymást. Sok esetben az osztályfőnök egy hölgy például, aki kicsit talán az anyáskodó stílusával esetleg pótolhatja valamennyire az otthoniakat. Délután viszont, amikor a fociról van szó, amikor kirándulásról van szó, lelki beszélgetésről van szó, vagy természetesen tanulásról van szó, akkor egy ferences testvér a felelős az osztályért, az osztályközösségért.
Tehát a tanári kar koedukált, a iskola diáksága nem koedukált. Szóval ez csak azért van, mert kevés a ferences pedagógus, vagy pedig vannak pedagógiai megfontolások is emögött?
Hát több mint 80 éve ez egy fiú gimnáziumnak és fiú kollégiumnak indult. A legtöbb egyháziskola az koedukált, szinte talán csak 2-3 kivétel találunk országosan. Nyilvánvaló, hogy itt a kollégium egy meghatározó elem. A hagyományon kívül az is nagyon fontos, hogy nekünk csak egy kollégiumunk van, csak fiú kollégiumunk van, és ez a fajta fiú közösség, ez azt hiszem, hogy így sajátos, és talán egészséges is. Az iskola pedig, mint a kollégiumnak a párja, hát nehezen lenne koedukálható, és azt hiszem, hogy ez a jövőben is így fog maradni.
A tanári kar összetételére is vonatkozott a kérdésem, tehát a civil tanárok jobb hiány vannak, vagy pedig nagyon jó, hogy vannak?
Hát ez úgy alakult, ugye annak idején először a testnevelő tanárok voltak civilek, aztán lassan megjelent egy-két nyelvtanár, de most már az elmúlt 20 évben azt hiszem, hogy ez teljesen természetessé vált, hogy a tanároknak a jelentős része, sőt már a többsége is civil. Azt hiszem, hogy a világot jobban reprezentálják, jobban bemutatják azt a világot, ahonnan a gyerekek érkeztek, és hová vissza fognak térni. Természetesen, hogyha van fiatal szerzetes, aki szeretne tanári pályára készülni, és a nevelő munka mellett a oktatásban is szeretne bekapcsolódni, akkor nagyon örülünk neki, és nyilvánvalóan a rendi tanárnak helyet biztosítunk a saját iskoláinkban. Érdekesség, hogy most az egyik fiatal szerzetes például a testnevelési egyetemre jár, tehát még ez is előfordul.
Sokáig, ha nem is néven nevezetten, de kvázi kis szemináriumként is működött, az elején utaltam rá, hogy több száz később pappá szentelt diákjuk volt. Ma vannak-e ez irányú speciális kollégiumi lehetőségek, vagy valamilyen módon segítik-e azokat, akik úgy érzik, hogy efele érdeklődő emberek?
Hát a kis szeminárium szó az mindenképpen túlzás. Az esztergomi ferences gimnázium soha nem volt kis szeminárium. Az más kérdés, hogy kezdettől fogva rendi vezetés számára fontos volt, hogy hivatások is ébredjenek az iskola falai között. A gyerekeknek a túlnyomó többsége az világi pályára készül, de igen örvendetes, hogy azért szinte minden évben akad egy-két olyan fiatal az érettségizők közül, aki szerzetesi vagy papi hivatást választ. Erre olyan külön nagy hangsúlyt nem fektetünk, hiszen a túlnyomó többség számára ez amúgy sem a hivatás. Viszont természetesen az iskolának a jellegéből, illetve a szerzetesnek a közelségéből, jelenlétéből adódik, hogy akinek ilyen irányú készítése van, az könnyen talál olyan lelkivezetőt, olyan barátot, akivel tud beszélgetni, ahol nem tabu téma mondjuk a hivatásnak a kérdése, hiszen a szerzeteseknek a többsége az valóban ebben az iskolában érettségizett annak idején.
Valamikor az úgymond átkosban pedagógiai humán pályára nemigen mehettek az egyházi gimnáziumból, és hát ehhez is igazodva azt hiszem az esztergom iskolának a fő erőssége, de a piarista iskoláknak is a természettudomány meg a matematika volt. Manapság mire koncentrál az iskola?
Igen, annak idején ez valóban így volt. Saját példámat hadd hozzam. Én világéletemben történelem angol szakos tanár szerettem volna lenni, és hát érettség előtt, én 80-ban érettségiztem, hát közölte az osztályfőnököm, hogy meg se próbáljam, mert igazából ez elég reménytelen vállalkozás, és valóban a 80-as évek elején ez szinte kizáró ok volt. Így kerültem végül is némi hezitálás után a közgázra. Ma már ilyen jellegű problémákkal nyilván nem kell küzdködnünk. A gimnázium alapvetően azt hiszem, hogy ha jól értelmezzük az eredeti hivatását, küldetését, akkor egy sokkal általánosabb képzést kell, hogy nyújtson. Tehát igazából egy normális gimnáziumban a diákoknak fel kell tudni készülni szinte bármilyen pályára, bármilyen hivatásra. Természetesen a felvételi, illetve a specializáció miatt azért a realitásokat figyelembe kell vennünk, és az azt jelenti, hogy ha nem is vagyunk tagozatos iskola, vagy nem is igyekszünk valamilyen erős, humán vagy reál képzést nyújtani, de a fakultációs rendszerünk, a szakköreink révén mindenképpen föl kell kínálnunk a specializációnak a lehetőségét a diákok számára. Ez főleg az utolsó két évfolyamon, a 11-12. évfolyamon jellemző.
És mik azok az egyéb tevékenységek, amelyek különlegessé teszik, vonzóvá teszik, amelyekkel igyekeznek minél több diáknak, családnak fölkelteni az érdeklődését? Tehát mire büszkék, ami ha nem is csak itt van, de itt nagyon van?
A lehetőségekből fakadólan az, hogy itt vannak a gyerekek egész héten, és egy elég zárt, de aktív közösség alakul ki az osztályokban. Ez a titoknak a nyitja. Ha ezt jól csináljuk, ha jól érünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor valóban olyat tudunk kínálni, amit a legtöbb iskola nem. Rengeteg szabadidős programot tudunk ajánlani a gyerekek számára. Van sportpályánk, van csónakházunk.
És van benne csónak is?
Hát igen, az is akad. Kenuk főleg. Tegnap például egy kisebb csapattal átmentünk a felvidéki oldalra, és azt próbáltuk földeríteni, hogy oda át jobbak-e a bicikli utak, mint ide át, és majdnem Komáromig sikerült elbicikliznünk a Duna mentén.
Na de ez is elrúgódik, hogy a tanár, az igazgató megy a diákokkal biciklizni, tehát ez azt hiszem a nagyon nagy értéke ennek az iskolának, ahol 24 órán át itt vannak a ferencesek, ez pótolhatatlan lehetőség diákoknak is, ferenceseknek talán megterhelő, de megéri, ha jól csinálják.
Hát a lehetőség az egy jó kifejezés. Én úgy fogalmaznék, hogy vannak olyan tanárok, vannak olyan ferentesek, akik tényleg ilyesmire is hajlandóak. Aztán, ha már itt ugye a speciális lehetőségekről beszéltünk, akkor ne csak a sportot említsük, ami persze nagyon fontos, hanem azért vannak itt szellemi-lelki műhelyek is. Egyik legizgalmasabb talán a kórus. Olyan kórusunk van, amelyik bármikor, bárhol ki tud állni, és akár világi, akár egyházi felkérés érkezik, szinte egyetlen próbával napra készen tud fellépést vállalni.
Hallgatók figyelmét, az esztergomi Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium és Internátus Kollégium új igazgatójával, Mécser Róbert atyával beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.